Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Eszterházy János összeköti a jó akaratú embereket Közép-Európában, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a mártír sorsú felvidéki politikus emlékére rendezett ünnepségen az Országház felsőházi termében. Gulyás Gergely kiemelte, Eszterházy János küldetése mindenek előtt a felvidéki magyarságról szólt, de ahogy jogaikat és érdekeiket képviselte, miközben hirdette a sok évszázados sorsközösséget a szlovák és a cseh néppel, ma is példát mutat mindannyiunknak. Eszterházy János életművén keresztül mindenki megértheti a kommunizmus igazi természetét, annak erőszakos, gyilkos, szabadság és igazság ellenes, istentelen és embertelen mi voltát, fogalmazott a miniszter. Az ünnepségen a Rákóczi Szövetség Eszterházy díjjal tüntette ki Dominik Jaroszláv Duka bíboros nyugalmazott prágai érseket és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületét. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek, Dominik Duka bíborost méltatva kiemelte, a nyugalmazott prágai érsek nem csak Csehország kiemelkedő egyházi személyisége, hanem a cseh-magyar kapcsolatok következetes ápolója is. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületét méltatva azt mondta, a szervezet a helyi magyarság bástyája, képviseli és védelmezi a magyarságot, fizikai és lelki támaszt nyújt minden bajba jutott, nehéz sorsú családnak. Orbán Viktor miniszterelnök a Múzeumkertben mond ünnepi beszédet március 15-én, tájékoztatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ a távirati irodát. A közlemény szerint a korábbi évekhez hasonlóan idén is március 14-én kezdődnek a Nemzeti Ünnep központi programjai. Aznap délután adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. A Nemzeti Ünnep napján március 15-én reggel 9 órakor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth téren. A Múzeumkertben 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepség, aminek keretében beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány véleménynyilvánító szavazást indít Ukrajna Európai Uniós tagságáról, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mencer Tamás kiemelte, a tagsághoz minden tagállam egyetértésére szükség van, így a mi szavunk döntő lesz. Ukrajna uniós tagsága komoly veszélyekkel jár, ezeket érdemes és szükséges megfontolni, mutatott rá. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az élelmiszerárak csökkentése az árnövelők elleni hatékony fellépés érdekében csütörtökön és pénteken egyeztetéseket folytatott az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Coop üzletlánc, valamint több élelmiszerbeszállító céggel, közölte a nemzetgazdasági minisztérium a távirati irodával. A közleményben jelezték, a minisztérium érdemi önkéntes árcsökkentést vár el a kiskereskedelmi láncoktól, amelyek legkésőbb jövő hét elejéig jelezhetik szándékaikat. Amennyiben az önkéntes árcsökkentés nem vezet eredményre, úgy a tárca kész minden eszközével beavatkozni a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében, hangsúlyozták. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nevében telefonos megkeresésekkel próbálnak megtéveszteni embereket, hívta fel a figyelmet a központ. A közleményükben azt írták, a bejelentések szerint a plusz 361-901-03-09-es telefonszámról érkező hívások során a csalók azt állítják, hogy egy országos program keretében 25 ezer forintos egészségjavító támogatást nyerhetnek a kiválasztottak. Ehhez azonban előzetesen 16 ezer forint átutalását kérik egy megadott bankszámla számra. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kiemelte, nem indított ilyen programot, és soha nem kér pénzt támogatások előfeltételeként. Azt kérik, amennyiben valaki ilyen hívást kap, ne utaljon pénzt, ne adja meg személyes vagy banki adatát, és haladéktalanul tegyen bejelentést a hatóságnak. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős száraz idő várható hajnalban pára és kötfoltokkal. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +2 fok között valószínű. De fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb, a magasabban fekvő helyeken melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 20 fok körül alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa jól aludt a kórházban, állapota stabil, folytatja a kezeléseket. Pápai kinevezések. A Szent Atya hangja megszólalt a Szent Péter téren. Szívből köszönöm az imáitokat. Kettős kiállítás megnyitás jazz koncerttel a Római Magyar Akadémián. Interjú Csaba Gáborral, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárával. Ferenc pápa jól aludt a kórházban, este hangüzenetet küldött a híveknek. Pénteken reggel a Szentszék sajtóközpontja új jelentést adott ki a Szent Atya egészségi állapotáról. Csütörtökön este hangüzenetet küldött, amit lejátszottak a Szent Péter téren, ahol rózsafüzért imádkoztak a gyógyulásáért. A pápa állapota stabil, a prognózis továbbra sem ismert. Ferenc pápa nyugodtan aludt éjszaka, pénteken reggel 8 óra után kevéssel ébredt föl, áll a sajtó közleményben, amit március 7-én tettek közzé a 3 hete kórházban lévő szentatyával kapcsolatban. Délelőtt folytatta az előírt kezelést, mozgásszervi gyógytornát végzett. Folytatódik a váltott kezelés, éjszaka maszkos gépi lélegeztetés, nappal pedig orron át történő magas áramlású oxigénterápia. Egészségi állapota az összetett kórkép ellenére stabil. Pénteken este 9 órakor Lázaro Heung Sik Yu bíboros, a papi dikasztérium prefektusa vezeti a rózsafüzér imádságot a Szent Péter téren a Szent Atya gyógyulásáért. Pénteken délelőtt Ferenc pápa kinevezte az elefántcsontparti új metropolita érseket, Brazíliába a Belémi koadjutor érseket. Létrehozta Tanzániában a Bagamoyói Egyházmegyét, és kinevezte annak első püspökét. Újabb rendes tagokat nevezett ki a Pápai Tudományos Akadémiára, valamint elfogadta az olaszországi görögkatolikus ukrán hívek apostoli exarchájának lemondását, és számukra apostoli adminisztrátort nevezett ki. A csütörtök esti orvosi jelentésből kiderül, hogy az előző napokhoz képest a pápa klinikai állapota stabil. nem lépett föl újabb légzési elégtelenség nála, sem pedig láz. Ferenc pápa folytatta a légzőszervi és mozgásszervi gyógytornát. A hemodinamikai paraméterek és a vérvizsgálatok eredményei stabilak. Az orvosok továbbra sem adnak biztos prognózist. A klinikai kórkép stabilitását tekintve a következő orvosi jelentést szombaton teszik közzé. Csütörtökön a Szent Atya a délelőtt és a délután folyamán dolgozott, illetve pihent és imádkozott. Ebéd előtt magához vette az oltári szentséget. Nagy meghatottságot váltott ki a Szent Péter téren, ahol a rózsafüzér elimádkozása előtt lejátszották a Gemelli kórházban felvett hangüzenetet, melyben a pápa köszönetet mond az imáért és a hívek közelségéért. A pápa hangja megszólalt a Szent Péter téren. Szívből köszönöm az imáitokat. Csütörtökön este, mielőtt megkezdődött a rózsafüzér elimádkozása a Szent Péter téren, lejátszották a rövid hangüzenetet, amelyet a pápa küldött a kórházból, hálája jeléül a kapott üzenetekért. Szívből köszönöm, hogy imádkoztuk az egészségemért. Isten áldjon meg benneteket. Meglepetést és meghatottságot váltottak ki a Szent Atya szavai a hívek között, akik már 11. este gyűltek össze, hogy fohászkodjanak gyógyulásáért. Este 9 óra körül a következő, kevesebb mint 30 másodpercnyi spanyol nyelvű hangüzenet szólalt meg a Szent Péter téren, ahol a hívek a Szent Olvasó imádkozására gyűltek össze. Szívből köszönöm, hogy imádkoztok az egészségemért a téren, innen kísérlek titeket. Isten áldjon meg, és a szűzanya őrizzen titeket. Köszönöm.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios lo bendiga. Y que la Virgen cuide. Gracias.
21 nap aggódás, üresség, zárt ablakok és szüntelen esti imák után Ferenc pápa hangja újra megszólalt a Szent Péter téren. Csütörtökön este Ángel Fernández Ártime bíboros, a Megszentelt Élet intézményei és apostoli élet társaságai dikasztérium proprefektusa vezette a rózsafüzér imát, és ő jelentette be az örömhírt a jelenlévő több száz hívőnek. Ferenc pápa a kórházból hangüzenetben köszöni meg a sok-sok bátorítást, üzenetet, imát, mely a világ minden tájáról érkezik hozzá nap mint nap. Szép ajándék számunkra, akik itt vagyunk, és az egész világnak. Sok katolikus és keresztény, jó akaratú ember érzi magát közel a pápához, és imádkozik érte, mondta a bíboros. A pápa hangja megszólalt tehát térben és időben. Nehezen lélegzik, lassan ejti a spanyol szavakat, de a pápa hangja. A hívek soraiból taps tört föl. A pápa, mint egy hazajött, és a 10. emeleti kórteremből, mely február 14-e óta a lakhelyévé vált, eloszlatott sok képzelgést és aggodalmat állapotáról, mert közel akart lenni az emberekhez, akik közel 2 hete minden este a római ég alatt a bernini oszlopsor ölelésében összegyűlnek, hogy gyógyulásáért fohászkodjanak. A hívek elmélyedt tekintettel nézték előbb a hangszórókat, majd a nagy kivetítő képernyőket. Talán azt remélve, hogy láthatják is a pápát, nem csak a hangját hallhatják. Kezükben szorították a rózsafüzért. Sok apáca, pap, fiatalok egy csoportja, az elsősorban egy lengyel zászló látszott. Sokan akkor érkeztek, amikor a kórus a Máriához szóló himnuszt énekelte. A lejátszott hangfelvétel után nehéz volt megszólalni, de miután elült a taps, Ártime bíboros megkezdte a rózsafüzért, melyben a világosság titkairól elmélkedtek. Imára kulcsoljuk kezünket Szentatyánk Ferenc pápa egészségéért Máriával, az egyház anyjával és a jó tanács anyjával, mondta a szalézi bíboros. Háta mögött, ahogy már 11 este minden nap, a Mater Ecclesiae Mária ikon volt látható, mely mint egy őrködik az összegyűlt emberek, a római kúria és a római egyházmegye bíborosai, püspökei, papjai, szerzetesei és a sok különböző korú és nemzetiségű hívő fölött, akik ugyanazért fohászkodnak, a pápa felépüléséért. Ártime bíboros azért imádkozott Máriához, hogy semmilyen akadály ne térítsen el minket az üdvösséghez vezető útról. A gyülekezet az ősi imát énekelte, Oremus pro pontifice nostro, imádkozzunk pápánkért, Ferencért. A pápáért, aki 3 hete hiányzik, de mégis valamilyen módon jelen van.
Kiállítás, megnyitás, jazz koncerttel együtt, a Római Magyar Akadémián. Nagy formátumú eskeretében 3 ünnepi eseményre kerül sor március 6-án csütörtök este a Római Magyar Akadémián. Megnyitották a Nagy Magyar Gyűjtő kiállítás sorozat keretében Dobos Máté gyűjteményét a Római Iskola jeles alkotásaiból, majd a Romani Design Magyar-Roma Divat Stúdió színes soha darbjait mutatták be a közönségnek, mely végül az Olá Kálmán Trio jazz koncertjét hallgatta meg. A jubileumi szentév keretébe illeszkedik az a gazdag program, amelyet a Római Magyar Akadémia kínált az Örök Város közönségének a belváros előkelő Falconieri palotájában. A magyar kultúrát ezúttal a múlt század első felének római ihletettségű festői, a roma hagyományvilág mai divatba átültetett darabjai, a zenevilágában pedig a méltán híres Olá Kálmán Trio jazz muzsikája képviselte. Az est kezdetén Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója köszöntötte a vendégeket, köztük a magyar kormány képviseletében Csaba Gábort, a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárát, Dobos Máté műgyűjtőt, valamint az est külön meglepetését, Anna Fendi asszonyt, aki a nevét viselő olasz divat cég alapítója. A Nagy Magyar Gyűjtő kiállítás sorozat első tárlata Dobos Máté műgyűjtő képeiből merített, aki éppen a Római Magyar Akadémia alapító igazgatója Gerevics Tibor nevével fémjezett római iskola tagjainak alkotásaiból kölcsönzött képeket. Olyan mesterektől, mint Molnár C. Pál, Medvecki Jenő, Kontoli Béla, Cene Béla, Kántor Lajos és Matis Tojcs János. A képek többsége a 100 évvel ezelőtti, a 2 világháború közti neoklasszicista irányzat jegyében, üde színekkel, tiszta formákkal közvetít egy bizalommal teli világot, amelynek lelkisége az örök Róma keresztény spiritualitásából és mély humanizmusából táplálkozott. Az est második részét rendhagyó módon a palota terjedelmes és elegáns lépcsőház fordulóján tartották, ahol a Romani Design Fashion Art Aktivizmus a hagyományokért című kiállítás alkotói mutatkoztak be. A Romani Design a világ első roma divat stúdiója, amelyet a magyar olasz cigán származású Varga Erika és Varga Helena testvérpár alapítottak 2010-ben. Személyes vallomásukban arra az indítatásra emlékeztek, amelyet közvetlenül édesanyjuktól örököltek. Ennek jegyében a céljuk az, hogy a roma kultúra motívum és formakincsét felhasználva a maguk által tervezett kézműves, kortárs dizájn termékeken keresztül betekintést nyújtsanak a cigány kultúra sokszínű világába, támogatva ezáltal a roma közösségek társadalmi és kulturális megbecsülését. A kiállítás szépen példázza, hogyan fonódik össze a hagyományőrzés a mai modern formákkal. A roma ruha kiállítása művészetnek azt az egyetemes nyelvét használja, mely éppen a divat, tág és univerzális lehetőségeink keresztül tudja egy népcsoport kulturális értékeit közvetíteni. Végül az est záró eseményeként az Oláh Kálmán Trio jazz koncertje hangzott el, amelynek során Oláh Kálmán világhírű jazz zongora művész fiával, ifjabb Oláh Kálmánnal és Varga Helénával együtt lépett fel. Most hallgassák meg az est során a Csaba Gáborral a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárával készített interjúnkat. Egy mozgalmas Rómába érkezett államtitkár úr a Római Magyar Akadémiára március elején, ahol épp a sütörtök este nagy események köszöntenek be. Ossza meg velünk ezeket az eseményeket.
Szóval ma reggel érkeztem Rómába. Két esemény megnyitója hozott ide, ugyanis a Római Magyar Akadémián, amely a magyar kultúrát képviseli itt, sőt, hát azon túl is van funkciója, hiszen majdnem 100 éve van itt Collegium Hungaricumként a Római Magyar Akadémia. Szóval itt két nagyon izgalmas és nagyon fontos kulturális eseményre érkeztem ki, hogy megnyissam az igazgatóasszony felkérésére. Az egyik a római iskoláról fog szólni, egy nagyon fontos kiállítás ez, hiszen olyan művészek alkotásait fogjuk látni, és láthatja majd a közönség, amelyik oda betefárad, akik nem kis részben a Római Akadémiának, ennek a Collegium Hungaricumnak köszönhetően töltöttek itt időt Rómában, és álltak össze egy irányzattá, amelyet római iskolának hívunk. Ez az olasz neoklasszicizmuson és a Novecentón alapuló iskola, amely meghatározó hatással volt egyébként az otthoni festészet fejlődésére is. Tőlük lesz egy nagyon szép tárlat, amelyet megnyitunk. És a másik pedig egy roma divat művészeti kiállítás. Ugye a Magyarországon élő romáknak a kultúrájából villant föl a divaton, az öltözködésen keresztül nagyon sok szépet, nagyon ízléses, szép, színes kiállítást rendeznek ugyanakkor, amikor megnyílik a római iskoláról való kiállítás is. És hát ezt nyitom meg ezen az estén, és hát sok vendéget is várunk erre a rendezvényre. A lényeg az, hogy nekünk itt majdnem 100 év, vagy említettem, van egy nagyon fontos intézményünk, a Római Magyar Akadémia, amely nem csak a magyar kultúrát mutatja be, és ezáltal épít hidakat az olasz társadalom felé, hanem kezdetektől, ugye Klebersberg Kuno akkori vallás és közoktatásügyi miniszternek köszönhetően a magyar elit, kulturális és tudományos elit számára is nagyon fontos intézmény, hiszen ösztöndiakon keresztül itt közel 100 éve vannak rövidebb vagy hosszabb ideig olyan magyarok, tehetségesek, akik vagy a kultúra, a művészet területén, vagy pedig a tudományban hordoznak magukban olyan ígéretet, amely alapján ösztöndíjat nyernek el, és aztán itt fejlesztik magukat, és ugyanakkor életre szóló kapcsolatokat hoznak létre az európai kulturális elit itteni, itt megtalálható képviselőivel. Készülünk is erre a 100 évre, mert hamarosan 100 éves lesz ez a Magyar Akadémia. Mindenképpen ünnepeljük ennek az akadémiának a közel 100 éves teljesítményét is.
És mindezt 2025-ben egy szent év. Harmadik hónap.
Így van. Ez a Magyar Akadémia, ez mindig nagyon-nagyon izgalmas és intenzív éveket tud maga mögött. Idén viszont különösen nagy a küldetése, hiszen 2025-öt a Szent Atya, ahogy ez várható is volt, a Szent Évé nyilvánította, és ebben Magyarország nagyon fontos küldetése van, amelyet szeretnénk az akadémiával együtt, illetve az itteni szentszéki nagykövetségünkön keresztül is, az ő együttműködésükkel, izgalmas programokkal ünnepelni. Itt várhatóan lesz egy nagyon klassz szabadtéri kiállításunk, amelynek a helyszínét még éppen egyeztetjük, de valószínűleg egy rendkívül szép központi helyén ennek a városnak fogunk tartani egy színpompás, gyönyörű kiállítást magyar művész által a teremtésvédelemnek a jegyében.
Időben?
Időben ez októberre tehető, valószínűleg október elejétől a november elejéig tart majd a kiállítás. Tényleg arra számítunk, hogy nagyon komoly feltűnés fogunk kelteni, nyilván a szó legpozitívabb értelmében Magyarország mellett. Ezen kívül pedig sok olyan jubileum van, ugye, hogy a Szent Év programja összeáll, amelyeket szeretnénk szintén megünnepelni. Ezek közt van a családok jubileuma, a keleti egyházak jubileuma, a szerzetesek jubileuma. Több olyan jubileum, ahol Magyarországnak van ünnepelni valója. És ezt a mi minisztériumunk, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, az intézet szervezésében próbáljuk izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal ünnepelni. Ebben ugye a Római Magyar Akadémia az, amelyik szervezi, a mi együttműködésünkkel különböző programokat hoz majd létre az év folyamán.
Ön számára egy szent év mit jelent?
Hát ez egy óriási felemelő ünnep, ugyanis hát ünnepünk 2000 évet, lassanként. Ünnepeljük saját kultúránkat, saját identitásunkat, saját európaiságunkat, kereszténységünket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szépen egyesítő pillanat egy olyan időszakban az emberiség történetében, amikor a közösségtudatnak, a szeretetnek talán az előző évtizedeknél is nagyobb jelentősége és fontossága van.
Köszönöm a beszélgetést, és jó ízű római tartózkodás.
Köszönöm szépen, sajnos, ahogy ez szokott lenni, nagyon rövid ez a római tartózkodás, ahhoz képest az ember mindig hazaérkezik Rómába, egy bizonyos spirituális értelemben, tehát holnap megy tovább a menet, és már távozom, de remélem, hogy hamarosan visszatérhetek.
Bízom benne.
Csaba Gáborral, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárával, Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2024. március 1-i adás ismétlését hallják, melyben Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, valamint Szűcs Zoltánnal, az intézmény pedagógiai karának dékánjával és Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával a nagybőjti idő szellemiségéről elmélkedik.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, nagybőjti időben vagyunk, és köszöntöm a beszélgető társaimat, Annát, Ritát és Zoltánt. A mai adásban adódik a téma, nagybőjtről szeretnénk beszélgetni, hiszen a keresztény életnek, a keresztény liturgiának középpontjába helyezkedik el a húsvéti ünnep. És a húsvéti ünnepet, ugyanúgy, mint ahogy a karácsonyit is, elő kell készítenünk, fel kell rá készülnünk, és az egyház ad nekünk egy böjti időszakot, a 40 napos nagy böjtöt. És ahogyan énekeljük is, az alkalmas idő, a nagy böjt arra, hogy felkészítsük lelkünket sokféle szempontból. Arról szeretnélek először is kérdezni benneteket, hogyha kimondom ezt a szót, hogy nagy böjt, akkor mi az, ami hirtelen, mondhatnám azt, kapásból eszetekbe jut, eddigi életeteknek az élményei, a hitoktatásban való részvétel, illetve most már felnőttként a családban, a mindennapokban való találkozások, beszélgetések során.
A nagybőjtről először nekem eszembe jut a vállalás, és jó értelemben vett vállalás. Benne van az is, hogy ez egy időszak, és én ezt egy felkészülési időszakként élem meg. Éppen ezért benne van annak a félelme is, hogy ezt jól használjam. Bevallom, nekem ez is eszembe jut. De legalább annyira fontosnak tartom a jól megélt, vagy általam jónak gondolt, és úgy megélt nagy böjtjeimnek a példáját, illetve mindazt a segítséget, amit akár az egyház is lelki gyakorlat formájában, gyónások formájában, közösség szertartások formájában ad nekem mindehez. Úgyhogy a nagybőjt azért az én életemben, és így a mi családunk életében egy nagyon kiemelt, és mondhatom azt, hogy a legfontosabb időszak abból a szempontból, hogy nekünk mindig, tehát igyekszünk azért olyan vállalásokat tenni, és olyan dolgokat vállalni, amitől valóban különlegesebb lesz, és talán a későbbiekben, a mindennapjainkban is el tud bennünket kísérni. Mindig van benne lemondás, mindig van benne valami plusz vállalás, és mindig nagyon fontos az is, hogy legyen testi és lelki vonatkozása is. És szívesen beszélek majd még erről, de talán egyetlen egy dolgot hoznék ide, hogy mennyire hat a példa, amiről egyébként már oly sok téma kapcsán oly sokat beszéltünk, akár szülőként is. Nekem a legemlékezetesebb ilyen szempontból az, amikor az alig 5-6 éves, tehát még óvodás volt kislányunk, aki órákat volt képes a tévé előtt ülni és a rajzfilmeket nézni, amit persze csak a nagyszüleinél tehetett meg, mert nálunk nem otthon. Azt vállalta, hogy ő nem néz tévét csak vasárnap. És ugye felnőttként mi ezt rögtön próbáltuk árnyalni, kicsit finomítani, számára könnyebbé tenni, és mondta, hogy nem, és hogy milyen tű pontosan egy egészen pici gyerek képes ezt az egészet egy ilyen dologban ennyire konkrétan megragadni, és ami még komolyabb ennél, hogy ezt végigvitte. Nagyon nehéz volt számára, de végigvitte. És akkor az ember azt mondja, hogy hú, akkor valami nagyon fontosat megértett.
Nekem két szó jutott eszembe, a fegyelem és a letisztulás, direkt ugye itt a le erőtagot használtam, ugyanis világunk nem fegyelemre tanít, és nem a fegyelmet segíti, ugye a világunk az inkább a kényelem felé visz el, és talán nagyon nagy áthallást lesz, de a nézők már megszokhatták, és remélem megbocsátják nekem, ugye ez a kényelem, ez a technológiához kapcsolódó viszonyunkban is megjelenik. Tehát eddig nem volt elég, hogy az autónkban megjelent a kényelem, most már a mesterséges intelligencia és a kényelmünket fogja szolgálni, és mindent meg fog tenni, hogy ne kelljen lemondanunk semmiről gyakorlatilag. Csak egyetlen egy példát, ugye, tehát akkor, amikor már képes megírni a házi feladatot, hogy a tanároknak a munkáját ki tudja váltani, akkor itt már semmilyen önfegyelem nem lesz a világunkban, mert hogy mindent ki fogunk majd szervezni. Na most ugye nekem ez az önfegyelem, ez egy nagyon izgalmas téma, ami mindig nagy bőjtben jelenik meg, hisz az embernek igazából át kell gondolni a szokásait, és akkor itt már a letisztulás is megjelenik. Tehát mi az, amit feleslegesen teszek, és mi az, amiről le tudok majd mondani. És egyébként a pszichológia is azt mondja, hogy egy bizonyos időszakon át kell csinálni jó gyakorlatokat ahhoz, hogy szokássá váljon. Tehát ez a 40 nap, hogyha csak ilyen szemmel nézzük, akkor arra elég, hogy egy jó szokás sajátítsunk el, egy olyan szokást, ami közelebb visz az Úristenhez nekünk, ugye hívő emberként ez a célunk, és annak a háromszögnek, aminek eleme az ima, ezt még tudjuk értelmezni, a másik az alamizsna, ezt is akár jótékonyságként, és mellette a bőjt, a harmadik részét a legkevésbé tudjuk értelmezni. Gondoljunk csak bele, és akkor talán kritika, de nem ennek szánom, az Egyesült Államokban már voltak olyan tüntetések, ahol az illető azt vállalta, hogy 8 órán keresztül nem eszik, és éjszéksztrájknak nevezte el. Korábban nagyon sokkal hosszabb időszakok voltak, ugye? Tehát, hogy a világunkban ez a fegyelem az egyre kisebb, és a bőjt pedig pont ráirányítja a figyelmet, én úgy gondolom. Az én életemben pedig ez úgy jelenik meg, hogy azért megpróbálok majd, és akkor majd lesz, aki nekem segít ebben otthon, megpróbálok egy olyan fogadalmat tenni, hogy mi az, amiről én lemondok a bőgyben, ez nem feltétlenül ennivaló kell, hogy legyen, lehet egy rossz szokás is, ugye tudjuk, és akkor megpróbálom ezt majd betartani.
Vagy ha a munkáról lemondasz, az is már egy nagy vállalás. Én azt gondolom, hogy nekem a lemondás a határoknak a jó értelemben vett feszegetése, és akkor a komforton kívüliség, azon túlmutatást jelenti a bőjt, és egy nagyon érdekes történet jutott eszembe. Én dolgoztam gyermekpszichiátriai osztályon, egyébként mint adminisztrációs segítség, és ott nagyon sok anorexiás tinédzserrel találkoztam. És anorexiás tinédzserek ugye mit mondtak erre a bőjtre? Azt mondták, hogy jaj, de jó, akkor nem kell enni. És ugye hát nekik ez az alap elemük volt, hogy nem kell enni, hogy nem szeretnének enni, hogy minden egyes kalóriát, akár állva, akár a folyoson futkosva, vagy a lépcsőzve, hogy ledolgozzanak, és ha egy szelet almát már meg tudtak enni, azt már rögtön ugye leszerették volna edzeni. És akkor ők ezen kaptak, ezen a bőj dolgon, hogy akkor de jó, akkor ők most akkor nem, akkor ők most éhezni fognak, amit amúgy is ugye csináltak sajnos, tehát nyilván ezt tudjuk, hogy ennek nagyon komoly pszichés háttere van, tehát ennek a betegségnek. És az egyébként katolikus osztályvezető orvos azt mondta nekik, hogy ne tévesszék össze a böjtöt a nemevéssel. A böjt ez lemondást jelent. Mindig azt kell nézni, hogy mi az, amiről mi le tudunk mondani, és ők a nemevésről kell, hogy lemondjanak. Ergo, ők azzal böjtölnek jól, ha esznek. Tehát egyrészt nyilván ezt a felépülésük szempontjából azért ezt így jól igazította az orvos, másrészt pedig valóban, tehát ezt nem szabad ezzel a nemevéssel összemosni. Én is egyébként igyekszem tartani a böjtöt nemevés szempontjából is, illetve olyan tényleg dolgokról, akár ilyen ételekről lemondani, vagy úgy, hogy azért így a komfortzónát kívülre kerüljek, mert ez ilyenkor határozottan jól is esik, és ezt így fontosnak is tartom, hogy ilyenkor jobban tudjunk fókuszálni a ünnepnek a mikéntjére és miértjére.
Magyar elnevezés, hogy nagybőjt, az talán egy kevésbé szerencsés, hiszen a bőjt szó jelenik meg benne, pedig hát tudjuk, hogy ez a 40 nap, ez ettől azért sokkal többet akar jelenteni. És hogyha megnézzük az evangéliumokat, leírásra kerül Jézus megkísértésének a története, amely mondhatjuk azt, hogy így a böjtnek a kezdete, vagy ennek a böjt időszaknak a kezdete. Nagyböjt első vasárnapján szoktuk olvasni ezeket a részleteket az evangéliumokból, az egyes években megfelelő formában Máté, Márk vagy Lukács evangéliumából. És nekem nagyon tetszik az a rövid kis mondat az egyik evangéliumi történetben, amikor arról írnak, arról írt az evangélista, hogy a pusztában Jézus ez alatt a 40 nap alatt vadállatok közt volt, és angyalok szolgáltak neki. És ezt a kis szójátékot, ezt úgy is lehet ugye értelmezni, hogy a böjtnek van egy olyan lényege, hogy pontosabban a böjti időszaknak van egy olyan lényege, hogy én megküzdök önmagammal. Hiszen nagyon sokszor, főleg ez a fogyasztói társadalom, amiben élünk, az azt mondja nekünk, hogy nincs erre semmi szükség. Hát van étel, ital, van technika, vannak különböző lehetőségek, és ezekkel mindegyikkel éljünk együtt, és utána rádöbbenünk arra, hogy pontosan, amit a régi sláger is megénekelt, hogy minden ember boldog akar lenni, azt mi olyan formában akarjuk elérni, amit mondjuk így mesterséges formának nevezünk, és valójában a vadállatok ott vannak bennünk, tehát megkísértenek bennünket, és nem veszük észre, hogy hát azért vannak bizonyos angyali jelek, amelyekkel kapcsolatba kellene kerülnünk. Tehát, hogy a nagyböjt az valóban ne csak arról szóljon, hogy most pénteken megeszem a húst, vagy nem eszem meg, nyilván ne egyem meg, hiszen ez egy egyházi előírás. De hát annak idején az egyik idős papbácsi mondta nekem, hogy ő annyira nem szereti a húst, hogy ő alig várja, hogy nagyböjt legyen, és akkor ott a hamvazó szerdán, nagypénteken, nagyböjt, meg az egyéb pénteki napokon olyan jó, amikor tésztát tehet, meg főzeléket, és semmi hús nincs. Nyilván neki az lett volna a böjt, ahogy itt az előbb Rita is mondta, hogyha ő megeszi akkor a húst, mert hogy számára az lett volna egy igazi nagy lemondás. De valójában ennek a időszaknak a kezdetén, hamvazó szerdán, ahogy Zoltán már utaltál is rá, az evangéliumból felolvasuk azt, hogy Jézus mit is gondol a böjtölésről, az alamizsna osztásról, illetve az imádságról. És mindegyiknél olyan szépen megfogalmazza, hogy mit kell a keresztény embernek tenni. Ti milyen nagyböjti gyakorlatot éltek meg a mindennapokban? Vagy van-e valami olyan, amit eddig még nem tudtatok megvalósítani, de most ebben a nagyböjtben megpróbáljátok átélni, akár imádságban, akár jótékonyságban, akár bármilyen olyan területen, amit szívesen elmondanátok a hallgatóknak.
Számomra mindig az a nagy feladat, és úgy örülök, hogy ahogy közösen körüljártuk, azért elő is került mindez, hogy megtaláljam, hogy én mivel teszek a legtöbbet. Tehát, hogy tényleg ez a lemondás, ez a letisztulás megvalósuljon. Amire biztosan most is fogok törekedni, az már egy korábbi év gyakorlata volt, hogy pont azért, mert minden elérhető, és például ételekben is nagyon-nagyon sokféle összetevővel, nagyon különleges ételek készíthetőek, és egyébként rám jellemző is, hogy általában különlegesebb dolgokat főzök. Tehát valahogy nem a krumpli főzelék nálunk a megszokott étel. Éppen ezért pár éve jutott eszembe, és biztos, hogy most is ezt meg fogom tenni, hogy nagyon egyszerű ételeket készítsek. Hogy minél egyszerűbben lehessen elkészíteni is, de hogy azt gondolom, hogy ebben részünkről van lemondás, hogyha próbálunk valóban minél puritánabb módon étkezni. És akkor itt az, hogy a húsmentes napokon ezt tartjuk, az természetes, de hogy azt gondolom, hogy ez például részünkről egy lemondás lesz. De ugyanígy, ahogy előkerült tényleg fantasztikus módon ez a hármas, volt már olyan, amikor megfogadtam azt, hogy minimális mértékben használom a telefont és a számítógépet, holott ez a szórakozásomnak azért egy nagyon jelentős részét teszi ki. Tehát itt természetesen nem a munkáról van szó, de azt gondolom, hogy önfegyelem szempontjából is annak a megkülönböztetése és az önbecsapásnak az elkerülése, hogy ez munka vagy nem, az is egy nagyon-nagyon jó feladat számomra, hiszen tényleg az a fontos, hogy személy szerint kinek mi a jó, meg mi szolgálja azt, hogy valóban lemondjon. illetve én egy ilyen 10-15 percben limitáltam azt, amit a szórakozásra szánok. És ez azért volt nagyszerű, mert figyeltem is az időt, tehát hogy tényleg figyelem az időt, ami szerintem később is egy nagyon jó dolog, hogy ez egy kontrollált folyamat. Másrészt pedig, hogy mégiscsak valami picit adok magamnak. Egyébként pedig a húsevésről volt olyan, amikor megfogadtam, hogy egész nagybőjtben nem fogyasztok húst. Féltem tőle, hogy mi lesz, mert én szeretem a húst. És nem okozott nagy problémát. És egy picit olyan csalódott is voltam, hogy akkor nem volt jó a fogadalmam, vagy mi történt. Feltetően megfelelő mennyiségű kegyelmet kaptam, mint ahogy kapunk is mindig, csak akkor fogékony voltam erre. És nekem például az édességről való lemondás, ami még egy nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdés, mert én tipikusan az az ember vagyok, akinek minden étkezése úgy fejeződik be, hogy desszert van. Úgyhogy ez például egy nagyon komoly feladat. És azért nem mondom azt, hogy erről biztosan lemondok, mert nagyon-nagyon különböző volt minden évben az, hogy a nagybőjti időszak hogy talál rám. És szerintem ennek a felmérése is nagyon fontos, hogy milyen lelki és testi állapotban vagyunk, és köszönöm, hogy Rita ezt is említette, hogy ne akarjam magam túlterhelni se, meg ne akarjak elbukni az első pár napban, mert az nem vezet jóra. Tehát, hogy valami vállalhatót, és nekem az vált még be, hogy és akkor inkább még terhelem, és vannak ilyen kis plusz lehetőségeim, de azok már nem a vállalásaim. Talán még ez a gondolat, amit fontosnak tartok.
És ami nagyon fontos gondolatot mondtál, mert megint eszembe jutott Kovács Endre püspök atya, aki azt mondta, hogy ha például valakinek a kávé egy fontos kellék, akkor nem biztos, hogy jót tesz vele, hogyha ő nagybőjtben lemond róla, mert hogyha emiatt nyűgös lesz, emiatt kibírhatatlan lesz, emiatt rossz lesz az emberekkel való kapcsolata, akkor többet árt, mint használ. Tehát a helyes böjtölés kell megtanulni, és ez igazából nem is új dolog, mert már Izaiás próféta is azt mondja, hogy oszd meg az éhezővel a kenyeredet, vagy törd meg az éhezőnek is a kenyeret egy másik fordításban. Tehát amikor böjtölök, akkor nem magamtól akarok elvenni valamit, hanem éppen ellenkezőleg valamit szeretnék adni egy másik embernek.
Ez a bölcsesség, ez nagyon fontos volt. Én magam ugye az étkezésre figyelek, de más okok miatt is, és tudom, hogy sokkal nagyobb rosszat veszek azzal, hogyha mondjuk hagyom, hogy leessen a vércukrom, vagy hogy nagyot ugorjon, mert kevésbé tudok dolgozni, vagy odafigyelni az emberekre, mint hogyha igenis eszem, és erről nem mondok le. De hát ugye itt a lemondás kapcsán már beszéltünk erről, viszont hogyha mi most egy kereskedelmi rádióban ülnénk, akkor úgy néz neki a dolog, hogy István atya lenne a műsorvezető, és 40 napon keresztül végigkövetni a mi életutunkat, hogy a vállalást egy reality keretében hogyan teljesítjük. Lehetne egy ilyen keresztény-katolikus reality-t csinálni egyébként, hogy ott lenne a stáb nálunk otthon, és amikor fölkelünk, akkor már nézik, hogy én a hanyadik kávémat iszom, és akkor utána egy ilyen önvallomást tenni a kamerába. De úgyhogy ugye ez volt a vicces és szórakoztató része. Nagy komolyra fordítsam ugye a szót. Én nekem idén egy új vállalásom lesz, és akkor lesz valaki, aki ezt majd otthon segít betartani. Ugye egyfajta digitális böjtöt szeretnék tartani, hogy valóban az eszközöket csak akkor használjam, amikor azok munkaeszközök. Nekem nagyon sok munkám kapcsolódik ugye a digitális technológiához, tehát dékánként, médiakutatóként, doktoriskolában, programigazgatóként. Hát ilyen témának vezetem a modulját, tehát én nem tehetem meg, hogy nem használom ezeket a technológiákat, de azt megtehetem, hogy a szórakozásnál vagy a kikapcsolódásnál sokkal kevésbé. Ugyanis én ezt javaslom mindenkinek, hogy itt van az ember keze ügyében, vagy a zsebében a telefonja, és hogy nagybőjtben egy picit figyeljünk arra, én fogok arra figyelni, hogy mennyit használom szórakozásra ezt, akár az idő elütésére, tehát hogyha várok egy eseményre, stb., akkor, hogyha előveszem a telefonomat, akkor sem mindegy, hogy mit csinálok vele. Tehát amikor nem tudok elszámolni az időmmel, akkor úgy gondolom, hogy hibát követek el, és az bűn is sok szempontból, úgyhogy nagybőjtben ezt próbálom, és a technológia itt segít, mert majd a képernyőidő megmutatja, hogy mivel foglalkoztam én hosszú ideig, és ez egy nagyon jó szembesítő eszköz is. Egyébként a világban egyre divatosabb ez a digitális diéta, a digitális böjt. Nem kell teljesen kivonulni a világból, hisz nem tudjuk ellátni a munkánkat, de ezzel egy időben igazából a felesleges tevékenységektől, amelyek akár a pénzköltésre, pazarlásra, bármi másra ugye sarkalnak, ezekről igenis le kell majd mondani. Nekem ez a fogadásom.
És csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy a digitális böjt az számomra is nagyon fontos lenne, hiszen minden nap folyamatosan kezünkben van a mobiltelefon. Hozzátenném én is azt, hogy érdemes lenne arra használni, amire jó. Tehát akár mondjuk nyelvtanulásra. Tehát ha már a kezünkben van, akkor mondjuk kicsit több Duolingo leckét megcsinálok, ezt mondjuk tudom vállalni, mert ezt most így egyébként így a gyerekek nyomására megint elkezdtem tanulni, nyelveket tanulni a Duolingon. Illetve a másik, amit szintén a gyerekekhez kötődő vállalás, hogy félrerakva mobiltelefont a kisfiammal kezdtem olvasni esténként. Neki minden nap kötelező olvasmányt kell olvasni, és kicsit nehezen is megy neki, mert inkább egy reál érdeklődésű gyerekről van szó, viszont azt tapasztaltuk mindketten, hogy jobban megy az olvasás, ha együtt egymás mellett olvasunk fizikailag is, úgyhogy nagyon gyakran, most már majdnem minden nap előfordul, hogy este én is fogom a könyvemet, és beköltözök az ő ágyába, és egymás mellett a kamasszal olvassuk, amit éppen olvasni szeretnénk, és ez egyrészt ugye ez egy hasznos tevékenység szellemileg, és másrészt én úgy gondolom, hogy a kapcsolatot is, az anya-gyermek kapcsolatot is erősíti egy ilyen vállalás az olvasással kapcsolatban. A többihez meg ugyanezt tudnám mondani, hogy igen, a kávézás az egy olyan, amiről talán, ha nem is lemondani, mert ugye én az a típus vagyok, akinek olyan alacsony a vérnyomása, hogy már amikor a gyerekeket vártam, akkor is azt mondta az orvos, hogy minimum 2 kávét fogyasszak el naponta, tehát teljesen lecsökkenteni nem tudom, de lejjebb lehet azért azt a több kávét, amit fogyasztok naponta, nem mondok számokat, mennyit lejjebb lehet azért csökkenteni, illetve igen, az étkezést, nasolást visszafogni, az nálam is ilyen mindenkori böjti vállalások.
Azt gondolom, hogy kimeríthetetlen a nagyböjttel kapcsolatos gondolatoknak a megfogalmazása. De valóban az a legfontosabb mindannyiunk számára, kedves hallgatók számára is, hitünket gyakorolva, hogy a nagybőjt időben a másokhoz való odafordulás, hiszen Jézus ugyan a pusztában magában van, nem közösséget visz, és ő az, aki saját magát, mint egy előkészíti a megváltás művének a beteljesítésére, de nekünk, keresztényeknek nyilván van szükségünk akár egy elcsendesülésre, egy lelki gyakorlatra, egy egyéni imádságra, de nekünk van egy közösségünk, és ez az egyház közössége, amelyik számos olyan alkalmat, lehetőséget ad nagybőjtben, amelynek a segítségével mélyebben átélhetjük nagybőjtnek a titkait. Köszönöm a mai beszélgetést Ritának, Annának és Zoltánnak, és a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunk, melyben a mai alkalommal dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűz Zoltánnal, az intézmény pedagógiai karának dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című portréműsorunkban dr. Makkai László, görögkatolikus pap, pasztorálpszichológus, a házastársak közötti kommunikációról elmélkedik, majd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát, a Líceumi Krónikát hallják. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően környezetvédelmi magazinunkban, a Zöld Hullámban szó lesz az Északerdő ZRT közelgő mahócai kisvasút programjáról, valamint a téli tűzifa akcióról is. Hajnali 3 óra után a híreket követően a közéletben egy különleges kiállításra kalauzoljuk el önöket, majd beszélünk az ezüst turizmusról, és beszámolunk egy a Szent Évről szóló előadásról is. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Ne íti a kezzetek időnap előtt, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és földeríti a szívek szándékait. Olvasom az első korintusi levélben. Annak, hogy valakit nem ítélek meg, van egy másik oldala is, a felebaráti szeretet. Ami fordítva is igaz, csak a felebaráti szeretet képes a nem ítélkezésre. Mi emberek a szeretetre kaptunk meghívást, és nem az ítélkezésre. Persze megkreálni élő és alakuló emberi sorsokból már most és már a mi számunkra valamiféle végítéletpótló hierarchiáját kárhozottaknak és üdvözülteknek nagy kísértés, talán a legnagyobb. Viszont a saját bűneinkkel szembesülni nehéz, talán a legnehezebb és leggyötrelmesebb valami. A mi biztonságunk egyedül Istenben van, ahogy az ítélkezés is egyedül az övé, mivel egyedül ő az abszolút szeretet. Minden egyéb szeretet épp hiányosságai miatt alkalmatlan az ítélkezésre. Gyakran csodálkoznom kell magamon, mert egyszerűen nem tudom, miért mondtam, vagy tettem ezt, vagy azt. Többnyire az is titok marad, mit akarok, mire vágyom tulajdonképpen. De ha magamat sem értem, hogyan gondolhatok és beszélhetek másról úgy, mintha szívük mélyéig ismerném őket. Ne engedd, Uram, hogy ilyen ostoba legyek. Istenem, Te ismered a szív gondolatait, és előtted nincs rejtve semmi. Őrizd meg engem attól, hogy valakit is megítéljek, és őrizd meg engem mások ítéletétől.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,